Világháló. Könnyed külhoni kalandok és különlegességek. Benda László műsora.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Ladies first! Ma ismét a hölgyeké lehet a vezérszerep, hiszen olyan dolgokról beszélünk, Dánia, ahol egy ausztrál királynő léphetett a trónra Dán férje oldalán, hogy került oda. Aztán beszélünk Maya Sanduról, Európa talán legszegényebb országának, Moldovának az államfőjéről, egy új politikai csillag netán Németország egén, egy baloldali mozgalom vezére. És végül miért okozhat az bajt, hogyha egy elnök né Dior táskával jelenik meg a nyilvánosság előtt, vagy egyáltalán hogy került hozzá? Ez Dél-Korea lesz. Kezdjük a sort egy furcsa uralkodóházzal, vagy nekem legalábbis furcsa. A dán királyfi trónra lépett, és így egy ausztrál származású első ízben a nagyvilágon egy királynő lett Dániában. Ausztrál királynő Dániában. Erről kérdezem Norbeck Krisztinát, akinek a hangja bizonyára ismerős lesz, sokszor telefonál be különböző műsorokba, de már nagyon nagyszerű és korrekt tudósításait hallhattuk. Nos, hogy kerül egy ausztrál vagy taszmániai hölgy a dán trónra?
Szép jó napot mindenkinek, üdvözlöm a hallgatókat. Hát ez úgy történt, hogy 2000-ben találkozott Frederik, vagy Frigyes király, akkor még jövendőbeli feleségével a Sydneyben az olimpia kapcsán.
A kapcsán, mert egy kocsmába, ha jól tudom.
Így van. Tehát most néztem utána, szeptember 16-án találkoztak, és akkor még Méri nem tudta, hogy ez egy hát királyi vér csorog az ereiben Frigyesnek, és de később, ahogy összemelegedtek, szóval akkor jött rá, hogy ez egy kicsit több lesz, mint csak barátkozás, vagy egy privát kapcsolat.
Azt mondják, hogy akit ön Mérinek nevezett az imént, ő annyira népszerű Dániában, hogy már egyenesen, és a befolyásos a családon belül is, hogy már egyenesen nem királynőnek, hanem Mária királynak titulálják.
Ez érdekes, erről még nem hallottam, nagyon érdekes részlet. Hát én úgy gondolom, hogy Mary divatikon lett, nem csak Dániában, de nemzetközileg is nagyon népszerű, és a brit hercegnővel, Katalinnal egy szinten van a bulvár sajtónak az érdeklődése iránta.
Ha már úgyhogy a bulvár sajtót említi, azért, bocsánat, az ócska fordulatért valami bűzlik Dániában, mintha lettek volna olyan hírek, hogy Margit királynő azért mondott le a fia javára, hogy helyrehozza netán a fia és a menye házasságát, hiszen többször lefényképezték az új királyt, tizedik Frigyest, egy mexikói színésznővel.
Igen, ez Madridban történt, azt hiszem, Spanyolországban. A dán sajtó nem vette fel ezt az ügyet olyan intenzitással, mint esetleg a spanyol, és igaziból a dán királyi család nem is nyilatkozott, sajtóirodája csak annyit közölt, hogy pletykákat és inszinuációt nem kommentálnak. Genoveva Casanova, hogy ezt a hölgyet hívják, ő pedig beszélt róla egy ideig, de végül mégis mindenféle intim kapcsolatot elutasított, hogy bármi lenne közöttük, és utána ahelyett, hogy jogi útra terelte volna a kérdést, inkább ő is azt választotta, hogy elhallgatja az ügyet. Egy dán TV beszélgetős műsorban meg is próbálták bebizonyítani, hogy manipulálták a képeket. Szóval azt hiszem, hogy a dán királynő és a királynak a népszerűsége olyan magas, hogy ezt nem kívánta senki tovább csinálni.
És bár azt is olvastam, hogy külön töltötték a karácsonyt, hiszen az ausztrál királynő hazalátogatott vissza az ötödik kontinensre, de az első nyilvános királyi párként történt megjelenésükön egy nagy csók csattant közöttük, mint egy bizonyítandó, igen, hogy minden rendben.
Lehet, hogy ez így van. Én azt gondolom, hogy ez a királyváltás, ami történt, ez nagyon gyönyörűen elő volt készítve. Tehát nem mondanám, hogy a Margit királynő most valamit meg akart menteni. Ez tulajdonképpen azután történt, hogy a Frigyes királynak a fia 18 éves lett, és így a trón öröklést teljesen biztosított. Tehát a koronahercegből lett király, és a király nagykorú fiából lett koronaherceg. Tehát tulajdonképpen Margit királynő minden szépen előkészített. Például olyan dolog is történt, hogy Joakim, aki a kisebbik, tehát az öccse.
Akit Harry herceghez szoktak hasonlítani a brit koronaőröknél.
Igen, ez lehet. És ő neki a gyermekeitől például bizonyos címeket elvettek. Ők is, Joakimnak a gyermekei is hercegek, meg hercegnők voltak, most visszaminősítette Margit királynő őket. Tehát ezek a kis lépések is mind abba az irányba mutattak, hogy Frigyes trónra léphessen januárban.
Mint hogy Krisztináról tudom, hogy orgonista, nagyon jó tudósítást kaptunk tőle, úgyhogy ez zene volt füleimnek. Köszönöm szépen még egyszer, hogy szakított ránk időt, minden jót.
Én is köszönöm, viszont hallás.
És akkor mi más jöhetne a dán tudósítás végén, mint a helyi, legismertebb elektrofolk bandától, a Sortem Moltól egy ismert dal. Következik egy hölgy, egy európai ország csúcsán, Maia Sandu, a moldovai elnökasszony, hiszen az volt a benyomásom, hogy a magyar miniszterelnöknek Ukrajnával kapcsolatban jóval nagyobbak az aggályai, mint ezzel a posztszovjet birodalommal szemben. Ki ő, és miért szeretne minden áron nyugat felé nyitni, illetve tán kelet felé zárni? Erről kérdezem Józsa Mártát, aki moldovánul, na jó, románul is nagyszerűen beszél, és sikerült itt marasztalnom az előző műsor után.
Ami a nyelvet illeti, gyakorlatilag a rendszerváltás és a perestroika környékén volt az a váltás, amikor megpróbálták azt elírni, hogy egyébként a román nyelvnek nevezik az addig a Szovjetunió a Moldávnak is nevezett nyelvet, és egyébként ugyanakkor tértek át a latin betűkre, a ciril betűs románról.
Vissza, igen.
Hát igen, tulajdonképpen vissza, és tulajdonképpen Maia Sandu ebbe a nyugatosodó irányba illik bele, vagy ebbe, ezért ennek köszönheti a népszerűségét. Ő egyébként a román határ környékén született egy Riszipény nevű községbe, értelmiségi családból, apukája állatorvos, édesanyja, tanár vagy tanítónő, Kisinóba végezte a közgázt, és utána azonnal kijutott a Harvardra, ahol a Kennedy Schoolban tanult, és eszeágába se volt Moldovába visszamenni, a Világbanknál dolgozott, és elég nagy karrier állt előtte. De aztán a 2010-es évek közepén úgy döntött, hogy akkora a korrupció az ő hazájában, hogy úgy érzi, hogy neki haza kell mennie és rendet kell csinálnia, és akkor be is állt a liberális pártba, és onnan kezdte el a politikai karrierét, amiben volt oktatási miniszter, volt egy rövid ideig miniszterelnök, és most ugye utolsó évét tölti államfőként.
Hogy utolsó-e, az majd kiderült ám, mert
hát
decemberben lesz, igen, decemberben lesznek elnökválasztások, ami biztos, hogy ő olyannyira erősen nyugatra orientált, hogy még arra is hajlandó, mert az oroszok ezt a revíziós politikájukat nem is Grúziában meg Ukrajnában kezdték, hanem Moldovától szakítottak le egy keleti részt, ez a Nyeszter-menti moldovai köztársaság, és azt mondja, hogy akár ennek árán is, de hajlandó csatlakozni az Európai Unióhoz.
Ez azért nagyon meglepő. Nem mondja. Nagyon azért nem mondja, mert rendkívül népszerűtlen lenne, csak egy példát mondok most, amikor az uniós tárgyalásokat elkezdték, meg bejelentették, akkor azért Moldova szerte voltak például robbantások, meg robbantásra való fenyegetőzések, amit részint a Tiraspol, a tranzisztriai köztársaság, vagy nem tudom pontosan mi az államformája számlájára írtak, írták az oroszok számlájára is, de minden esetre azért ilyet kimondani Moldovában nem nagyon mernek, ugyanakkor a nyugati irányt, a nyugathoz való csatlakozás. Csak mondok egy példát. A második világháború előtt 27 híd volt, ami a határfolyónak pluton átkelt, most 90, és az sem mind működik. És most mind a két országban azzal kampányolnak, hogy egyszerre három hídnak a újjáépítését vagy építését is elkezdik, ami azt is jelenti, hogy a nyugatos folyósókat, a nyugatos közlekedési folyósókat meg fogják nagyon csak erősíteni.
Ezzel szemben a keleti folyosókat a Nyeszteren nem nagyon erősítik.
Az egy nagyon kínos kérdés, ugye ez a, egyébként egy megyényi Transnisztria, ez beékelődik Ukrajna és Moldova között, tulajdonképpen egy ilyen orosz ékszállás ott.
Szláv többségű a lakosság.
Abszolút szláv, persze orosz többségű a lakosság főként, de vannak ott egyéb szláv nemzetiségűek, ukránok is vannak például.
Belaruszok, igen.
Szóval ez egy kínos kérdés ott, viszont sokkal régebben szakították el Moldovától ezt a részt, mint ahogy például a Donyeck környékét elszakították Ukrajnától, ennek 30, több mint 30 éve, úgyhogy valamilyen szinten már így stabilizálódott, ugyanazt az országot csak Oroszország ismeri el, de mégiscsak volt egy nagyon kétes népszavazás, amelyben ez a köztársaság kinyilvánította a függetlenségét, azt valamilyen szinten még akkor is tekintetbe érdemes venni, hogyha amúgy csak Oroszország lényegében az egyetlen a világon, amelyik elismeri ezt a függetlenséget.
Én nekem úgy rémlik, hogy ő se ismeri el, sőt még balhék is vannak a körül, hogy tarthatnak-e orosz elnök választást ezen a Nyeszter melléki moldovai köztársaságban, de akárhogy is, Moldova EU tagjelölt lett, és közben kacérkodnak a gondolattal, akkor finomabban fogalmazok, hogy lemondjanak akárha erről a területről azért, hogy az euróatlanti integrációs csatlakozzanak. Hát ezek azért várhatóan hosszú tárgyalások lesznek, és Moldova akárhonnan nézzük, tán Európa legszegényebb országa.
De ezért nagy kihívás Maia Sandu és az ő nyugatos orientációja, ami nem lesz neki könnyű, mert azért keleti orientáció is van, bár hozzáteszem, hogy a mostani háborús helyzetben nagyjából Zelenszkijhez húznak, és ugye az megfigyelhető a moldovai politikán, hogy általában nagyjából hasonlóképpen mozgott, mint Ukrajna. Tehát amikor a Ukrajna keletbarátabb kormánnyal rendelkezett, akkor Moldova is valamilyen szinten a kelet felett törekedett, most abszolút nyugatos az orientáció.
Nagyon szépen köszönöm Józsa Mártának, hogy beavatott ezekbe a titkokba, és akkor mi más jöhetne, mint Santanától a Europe című szám. Folytassuk a sort egy másik hölggyel, ezúttal német földről. Tudnélik, egy merőben új párt jelentkezett a politikai palettán, amely egyes vélemények szerint akár alaposan megmozgathatja a földet a politikai terepen. Zára Wagenknecht mozgalmáról van szó, aki a baloldalból szakított ki magának egy szeletet, sőt akkorát, hogy már parlamenti frakciót is alkothatnak, és hát a radikális populista mozgalmakban bízó orosz sajtó már úgy emlegeti, mint egy új alternatíva Németországban, persze nem a szélső jobbról, hanem balról. Hogy látja mindezt Nemes Gábor, aki annak idején mindkét német államban volt állandó tudósító?
Zára Wagenknecht mindenképpen rendhagyó politikus, ez a minimum, amit elmondhatunk róla. Teljesen Marx, vagy inkább a kommunista pártot, német kommunista pártot megalakító Rosa Luxemburg reinkarnációjaként viselkedett és viselkedik. Amikor a rendszerváltás volt, rögtön vezető szerepet játszott a PDS-ben, amely az NDK állampártyából jött létre, de szakított a korábbi árampártnak a gyakorlatával és elméletével. Wagenknecht nem annyira. Ő közben volt minden, tehát pártvezető, párttárselnök, frakcióvezető, európai parlamenti képviselő, de főként mindig és mindenkor párton belüli ellenzék. Kezdetben balról, ő vezette a kommunista platformot, és ennek során ezt azért érdemes megemlíteni, kifejezetten megértően viszonyult Sztálinhoz, meg a sztálinizmushoz.
Hát most pedig Oroszországhoz idézőjelben, de legalábbis az ukrán agresszióhoz. Békepárti, maradjunk ebbe finoman.
Így van, és ez az, ami azért ki is verte a pártjában a biztosítékot, akkor már akkor ásta el magát, amikor ezt az orosz és Putyin barátságát, és hát NATO ellenességet, Ukrajna megtámadása után is megőrizte. sőt, hát mindenfajta gyanús béke mozgalmakból lépett fel, például a fegyverszállítások ellen, és ilyenkor veszélyesen közel került a szélső jobboldali politikai táborhoz.
Feltételezem, hogy az orosz sajtó is azért emlegette, hogy egy új alternatíva Németországnak címen.
Igen, ez egy ilyen teljes vegyes felvágott, mert a migrációs politikában pont úgy támadta Merkel kancellárt, mint az AfD, a alternatíva Németország számára, a szélső jobb. Miközben Kuba és Hugo Chávez, majd Maduro Venezuelája, hát továbbra is a szíves ücskében maradt.
Múlt szombaton volt alakuló pártkongresszusuk, amire egy darabig azt mondták, hogy ez egy one woman show, hogy ő volt a abszolút főszereplő, de hát a férje is ott volt, aki korábban szociáldemokrata vezetőként jeleskedett, és ő is föllépett ezen a kongresszuson.
Igen, hát ha már a férjéről, Oscar Lafontaine-ről beszélünk, ez egyike meglepő fordulatoknak, Wagenknak életében, mert Lafontaine a szemében korábban, hát mindig szociáldemokrata elnök volt, a Wagenknecht szemében egy megvetett osztályárulónak számított. És egyszer csak hirtelen a barátja, majd a férje lett. És ugye ebben a balpártá egyesült már közös kelet és nyugat-német baloldaljakat egyesítő mozgalomban együtt képviselték a mindenkori belső ellenzéket, ez az ő védjegye egyébként, az ellenzék, mindenkivel, saját pártjával is folyamatosan szembe ment. Elsősorban nyilván a soha nem szavazókat szólítja meg.
Ezzel kivolhat szelet az AfD vitorláiból talán.
Így, hát igen, egyszerre akar az AfD-től, a szociáldemokratáktól és a balpártól is elégedetteneket elcsábítani. Na most azért ez egy nagyon nehezen megy, és főleg hát nem igazán baloldali program, miközben ebben egy őskommunistáról van szó, akinek az előző férje, akivel állítólag még mindig van valamilyen kapcsolata, most éppen Moszkvából kukorékol az FSB szárnyai alól, és hát mindenfajta ukrán ellenes és Putyin-barát szövegeket mond. Ami a legfontosabb az, hogy ő nem egy mozgalmi ember. Tehát eszmékről, elvekről nagyon tud vitatkozni, de valamit megszervez, egy kampányt végigvinni, kiállni. Politikai megoldásokat, pláne politikai kompromisszumokat keresni, na az nem az erősség.
Na de ne felejtsük el, hogy az idén 3 kelet-német, tehát pont a hazai placon tartandó helyhatósági választás lesz, márpedig az eddigi közvéleménykutatások szerint ezeken a közvéleménykutatásokon mindhárom jelenleg kormányzó pártot már megverte ez a úgynevezett mozgalom.
Nem
jó,
tudom, hogy
megelőzi őket az AfD, de a szocdemeket is, a zöldeket is, mondjuk a FDP-t nem nehéz a liberálisokat
megelőzni. Van, ahol
megelőzni.
Igen, van, ahol nem. Ez a legkevesebb, amit várunk, vagy a legutolsó, amit várunk tőle. Eddig nem a kormányképesség volt az ereje. Tehát még azokon a tartományokban is, ahol a baloldal, a Linke kormányon van, ott se a kormány támogatásával, hanem ott is egyfajta belső ellenzéki állásponttal tűnt ki fel. Nem lehet tudni, hogy azon túl, hogy kritizál, azon túl, hogy meglovagol bizonyos populista érzelmeket és populista szlogeneket, mi az, amit pozitívan föl tud mutatni, és főleg mi az, amit föl tud majd mutatni egy pártépítésben. Egy mozgalmat előállítani az egy komoly dolog. Már többször megpróbált ilyen párhuzamos szervezeteket létrehozni, nem pártokat, csak ilyen mozgalmakat, és soha nem sikerült neki. Szóval nem szereti az apró munkát, és jellemző módon a Bundestagban ő az egyik legtöbbet hiányzó képviselő. A szavazásokra el sem megy.
Megköszönöm Nemes Gábornak, hogy ismét velünk volt, és Zára Wagenknecht után a Wonder Woman című film betétdala következzen.
Folytassuk egy First Lady-vel? Igen, mondhatom így, a dél-koreai elnök feleségét ugyanis mindenféle vádak érték, amiért netán azon a Dior táskán múlhat majd a közelgő választások eredménye, amit rajta láttak, lefényképeztek, lefilmeztek, amikor ajándékba kapta, és iszonyatos visszhangot kapott Dél-Koreában. Erről beszélgetek Csoma Mózes Korea szakértővel, aki nem mellesleg a közelmúltban még szöuli nagykövet volt.
Én úgy gondolom, hogy alapvetően a dél-koreai közvéleményt mindig hihetetlenül érdekli a aktuálisan regnáló államfőnek, az aktuális államfőnek a feleségének, illetve közvetlen hozzátartozóinak a mindennapi élete, és hát ennek részeként az is, hogy miként jelennek meg, milyen táskát, milyen ruhát, milyen kiegészítőket használnak, hordanak. Én nem gondolom, hogy a közelgő, tehát áprilisra esedékes nemzetgyűlési választásokat ez a bizonyos táska ügy befolyásolná leginkább, de kétségtelen, hogy láttunk már olyat az elmúlt hónapok, elmúlt évek során, hogy éppen aktuálisan regnáló, első számú vezető közvetlen közelében lévő személyeket hihetetlen figyelemmel követ a dél-koreai sajtó, a dél-koreai nyilvánosság.
Jó, én azt hiszem, hogy a balhé onnan származik, hogy olyan értékű ez a szürkéskék, borjúbőrtáska, amilyen értékben nem illene elfogadni a ajándékot, vagy nem szabad elfogadni a ajándékot a First Lady-nek.
Így van, de nem egyértelmű azért, hogy ő ezt elfogadta, ezt az ajándékot. Az egész ügynek a kirobbantása egy koreai lelkészhez fűződik.
Akitől az ajándékot kapta.
Aki egyértelműen azzal a szándékkal vásárolta meg ezt az ajándékot, és provokált ki egy találkozót a First Lady-vel, hogy átadhassa ezt a dolgot, illetve erről rejtett kamerás felvételt készíthesse. Tehát magának az ügynek a kirobbanása is azért erkölcsi, etikai szempontból megkérdőjelezhető, és ráadásul ezen a bizonyos felvételen, amit ez a lelkész sutyomban készített, nem egyértelmű, hogy a First Lady elfogadja ezt a dolgot, hanem éppen azt a kérdést teszi fel a First Lady, hogy miért hoz ilyen dolgot neki, mármint a lelkész.
Nyilvánvaló, hogy a kettészakított koreai félsziget két része között jelentősek a különbségek, hiszen délen, demokratikus többpártrendszerben ezt nagy dobra verik, de amikor az északi kommunista, első kommunista dinasztia harmadik uralkodójának felesége oldalán ugyanilyen táskát fotografáltak, Ri Sol-ju First Lady oldalán, hát érdekes módon ott nem verték nagy dobra.
A helyi lakosság nem is nagyon tudja, hogy milyen értékkel rendelkezik egy ilyen kiegészítő. Egyébként a dél-koreai média folyamatosan nagyon nagy figyelemmel követi azt, hogy Kim Jong-un milyen luxus tárgyaknak a használatát folytatja, milyen kiegészítőket használ a First Lady Ri Sol-ju, valamint hát a lánya Kim Ju-e, aki egyértelműen most már utód szerepkört kezd el betölteni, illetve utód jelölt.
12-13 éves létére.
Így van, és hát hogyha ez a dolog megvalósul, akkor ez azt jelenteni, hogy először fordul elő az észak-koreai rezsimen belül női ágon történő hatalomátadás, tehát ugye a pragmatika szankciónak, ugye magyar történelemből ismert pragmatika szankciónak az észak-koreai megnyilvánulása fog majd bekövetkezni, hogyha minden úgy alakul.
Mielőtt elbúcsúznék, azért az a kérdés kikívánkozik belőlem, hogy ettől hangos a dél-koreai sajtó, ettől a bulvárnak tűnő ügytől, de hát közben azért az ellenzéki vezért nyakon szúrták, egy kormánypárti képviselőnőt fejbevertek hátulról, tehát azért megszaporodtak a bűnügyek a koreai politikai porondon.
A dél-koreai közéletben azért gyakran előfordultak ilyen jellegű erőszakos fellépések, középpontban lévő, illetve hát reflektorfényben lévő szereplők ellen. 2006-ban az akkori ellenzéki vezetőt, Park Geun-hye asszonyt, aki
később elnök lett, igen.
Így van, későbbiekben államfő is lett, egy rendezvényen megsebesítették szintén készszúrással. 2015-ben a Koreában regnáló amerikai nagykövetet sebezték meg egy borotvával. Úgyhogy előfordulnak ilyen jellegű erőszakos dolgok, és hát ennek a hátterében én azért azt említeném meg, hogyha megnézzük a koreai történelmet, akkor a koreai történelemben, különösen az elmúlt 150 évnek a történelmében, azért ott van a magányos merénylőnek az alakja, aki egyedül próbálja meg megváltoztatni a közállapotokat, illetve az országnak a viszonyát, és hát vannak szép számmal olyan magányos merénylők a koreai történelemben, akiket a koreai történelemkönyvek abszolút pozitív hősnek tekintenek.
Ennyi hős történet után én elbúcsúzom Csoma Mózestől, volt koreai nagykövetünktől. Én egyben megköszönöm a figyelmüket, ez volt a mai Kapás a világhálóban. Hiszek benne, hogy egy hét múlva újra találkozunk. Addig is minden jót! Open Gangnam Style! Gangnam Style! Hop, 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 hop! Open Gangnam Style! Gangnam Style! Hop, 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 hop! Open Gangnam Style!
하지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선호해 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선호해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선호해 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선호해 그런 선호해 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey! 그래 바로 너
Háló. Könnyed külhoni kalandok és különlegességek. Benda László műsorát hallották.